Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, a 100. Zsoltárral kezdjük ma is Isten tiszteletünket, a hónap énekével, amelyet a 134. Zsoltár dallamára éneklünk, a 100. Zsoltár első verszakát fennállva, a további verszakokat, helyünket elfoglalva énekeljük majd. Ennek az éneknek a végén a gyermekek kimennek majd a gyermek Isten tiszteletre, kérjük őket is, akárhol is ülnek, itt a hitoktatókkal, a harmadik, negyedik verszaknál menjenek a gyülekezeti központba, és ott folytassák a gyermek Isten tiszteletet. Énekeljük tehát a 100. Zsoltárunkat mind a 4 verszakával, fennállva az elsőt, e földön ti minden népek az Istennek örvendjetek. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Halljátok az igét, testvéreim, amint szól hozzánk a mai újszövetségi igéből, János 3. leveléből, a 3. rész valamennyi verséből, 15 versből, amelyet most ülve hallgasson meg a gyülekezet. Tehát a János 3. levele egy rövid kis levél az Újszövetségben, mindössze 15 versből áll, így szól ez a levél. Én a presbiter, a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint hogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket az Istenhez méltóan engeded útnak, mert azért a névért indulnak el, és semmit sem fogadnak el a pogányoktól. Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársakká legyünk az igazságban. Írtam valamit a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki közöttünk elsőségre vágyik, nem fogad el minket. Ezért tehát, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket, de nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig, akik akarnák, úgy szintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből. Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszik, az Istentől van. Aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent. Demetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalóm volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni. Remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és szívélyesen fogunk beszélgetni. Békesség néked! Köszöntenek barátaid, köszöntsd te is barátainkat név szerint. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek most, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálát adunk néked, mennyei atyánk, hogy te látod az életünket, a körülöttünk és a bennünk történő dolgokat, hogy te vagy gyülekezetünknek őriző pásztora, hogy gondod van a nyájra, hogy gondod van a tieidre, hogy látod és ismered a dolgainkat, és hogy a te igéd és szent lelked vezet bennünket. Jó tudni azt, hogy sem egyenként, sem közösségünkben nem vagyunk árvák, mert nem hagytál minket árván, hanem elküldted a te lelkedet, amely egyéni életünkben, hitünkben, harcainkban épp úgy segítségünkre, buzdításunkra van, mint a gyülekezetnek, az egyháznak, a nagyobb közösségnek is. Segíts bennünket abban, hogy mindig hűségesek legyünk a te üzenetedhez, útmutatásodhoz, a te jelenlétedhez, hogy az életünket, a közösségi életünket épp úgy a te igédhez mérjük. Taníts hát minket, hogy a te igéd és a te jelenléted szentelje meg a dolgainkat, a cselekedeteinket, a te igéd és a te útmutatásod vezessen és segítsen a döntéshozatalban. A te igéd tegyen minket alkalmassá a szolgálatra, a munkára, a te ügyedben való fáradozásra. Így kérünk áldást most erre az Isten tiszteletre is. Nem magunkért, hanem a te nagy nevedért. Mutasd meg a te dicsőségedet. Hozd el a te üzenetedet. Sőt, juttasd el azt mindenkinek a szívébe. Hiszen te tudod igazából, mire van szükségünk. Te ismered a kérdéseinket, a hiányainkat, az örömeinket. Te állsz mellettünk a gyászban, a szomorúságban, a fájdalomban, a rettenetben, épp úgy, mint az örömben és a hálaadásban. Minden dolgunkat reád bízzuk. Minden dolgunkban te légy segítségül. Te állj ott a gyászoló mellett, és te áld meg az örvendező örömét. Így egy gyülekezetként, de külön-külön is itt állunk most előtted, kérve és várva a te lelkedet, a te üzenetedet, a te vigasztalásodat, bíztatásodat. Szólj és nyisd meg a szívünket. Szólj és nyisd meg az életünket a te igéd, a te üzeneted előtt. Tégy minket engedelmes és alázatos szolgáiddá, tanítványaiddá, akik ím várják a te üzenetedet, várják a te szavadat, várják a te jelenlétedet. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre a 395. dicséretünkkel. Énekeljük most a 395. dicséretünknek az első verszakát. 395. dicséretünk, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Kedves testvéreim, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található már felolvasott bibliai részben, a mai újszövetségi igéből, János 3. leveléből a 11. verset olvasom újra, ez így hangzik. Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van. Aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, az Új Szövetségnek egy viszonylag ritkán olvasott levelét kaptuk ma, a Bibliaolvasó kalauz szerint János 3. levelét, egy rövid, nagyon konkrét, nagyon is levélszerű levelet, amely valószínűleg tényleg ebben a formában jutott el az olvasókhoz egy levél formában, egy nagyon konkrét, nagyon egyedi és konkrét gyülekezeti szituációban hangzik el, és az egész levél tulajdonképpen formáját, a konkrétságát tekintve elég egységes, kivéve egy picit a kiemelt verset, a 11. verset. Mert miközben az egész levél az egy konkrét gyülekezeti szituációban konkrét nevekkel és személyekkel meglévő helyzetet ír le, az apostol a 11. versben egy általános megjegyzést tesz, a konkrét helyzetből általános következtetést von le, és megfogalmazza a jó és a rossz közötti küzdelemnek, választásnak egy örök emberi és örök keresztény feladatát, és megfogalmaz egy olyan általános dolgot, amelyben tulajdonképpen egy kicsit elvégzi a Biblia magyarázónak a feladatát, hogy egy konkrét akkor és ott történt helyzetből megpróbáljunk tanítást megfogalmazni a mi helyzetünkre. Mert a 11. vers az nem konkrét, hanem egy általánosító mondat. Még egyszer olvasom, és hallgassuk így. Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van. Aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent. Ez már majdnem olyan, mint a leckék végén a vastagon szedett rész, hogy ezt kell megtanulni, előtte volt az olvasmány, meg az illusztráció, meg a kifejtés, de ez a vastagon szedett rész. Ez ennek a levélnek, vagy a levél nagy részének a fő üzenete. Éppen egyébként az általánossága miatt kicsit magyarázni is kell, vagy értelmezni is kell, de ez a levél erre a mondatra fut ki. Mi ennek a mondatnak, mi ennek a kiemelt igének a fő üzenete? Hát az, ami egyébként evidensnek is tűnhet, hogy a jónak és a rossznak a küzdelme az az egyházban, a gyülekezetben is megvan, jelen van. A jónak és a rossznak a küzdelme, a választási kényszerünk, a választási helyzetünk, hogy eldöntsük, hogy mi a jó és mi a rossz, az a gyülekezetben és az egyházban is jelen van. Evidensnek tűnhet ez, de azt kell mondanunk, hogy a keresztények számára ez újra és újra küzdelmet jelent. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez a tétel a keresztények számára újra és újra csalódást jelent. Mert valamiért azt gondolja a keresztény ember, és az első keresztény generáció bizonyosan benne volt ebben, hogy azt gondolta, hogy ez már a hátunk mögött van. Hogy a bárány vére megtisztított minket. És hogy már nincsen ez a jó és rossz közötti örlődés. Illetve van, de úgy, hogy az egyházban van a jó, és a világban még ott ordít az oroszlán, meg ott van a rossz, és meg kell küzdeni, de a határok azok egyértelműek. Ami és aki bent van, az Krisztusban már megszenteltetett, az már Krisztusban megtisztult, az már a jó oldalon van, és hát kint körülöttünk, keresztény üldözések korában élnek ezek a gyülekezetek, kint ott van a kísértő, ott van az ördög, ott van a rossz, és ezzel meg kell küzdeni, de legalább tudjuk, hogy mi van kint, és mi van bent. Ki van kint, és ki van bent. Az egész apostoli kornak a teológiája részben ennek a kérdésnek a tisztázására is fordítódik, vagy erre figyel. Pál apostol is, János levele is, Péter is beszél arról, hogy ez nem így van. Hogy a jó és a rossz küzdelme, a jó és a rossz közötti választás az nem kint van a világban, amitől mi mentesek vagyunk, hanem itt van bent. Érdemes ebből a szempontból elolvasni Pál apostolnak a római levelét, a 7. részt, ahol arról beszél, hogy én magamban érzem ezt a meghasonlást, hogy tudom, hogy mi az Isten akarata, és mégse tudom cselekedni. Ó, én nyomorult ember, ismerjük az igét, kicsoda szabadít meg ebből. Nem kint van ez a küzdelem, hanem itt benn. Nem csak hogy az egyházon belül, hanem az én szívemen belül. Tehát magunkba hordozzuk ezt a dolgot. Pál is, Jánosi levelek is, Péter is, és 1400-1500 évvel később Luther is le kell írja ezt a mondatot, vagy illetve hát ez utóbbi írja le, hogy a megigazított ember, tehát a keresztény ember, az egyszerre megigazult és bűnös. Egyszerre, és mind a kettő megigazult és bűnös, és ez mind a kettő igaz. És egyikről sem lehet megfeledkezni. A keresztény ember magában hordozza ezt. Ezért van a keresztény embernek újra és újra problémája ezzel. Hogy így is mondhatnánk, hogy ezért van minden keresztény generációnak, és sokszor így is lehet érteni, minden keresztény embernek ez, mint feladat, mint csalódás, mint megbotránkozás, hogy hogy történhet ez meg az egyházban. Hogy történhetett ez meg velem, ha én már keresztény vagyok? Hogy bukhattam ekkorát? Hogyan történhet meg ez körülöttünk, hiszen a gyülekezetben vagyunk? Hát azt hittük, hogy ez már mögöttünk van, hogy ez csak kint van, hogy ezt kint meg lehet csinálni, de bent nem. Melyik az a keresztény generáció, még mentes ettől a küzdelemtől? Melyik az a keresztény generáció, amelyik eleve föl van készülve arra, hogy ilyenekkel kelljen küzdeni, mint amit itt a Jánosi levélben olvasunk? Hogy történhetett ez meg velünk? Kedves testvérek! Az az ige, amelyet olvasunk, és sok új szövetségi ige erről tanít minket, hogy amióta ettünk a jó és a rossz tudásának a gyümölcséből, azóta magunkba hordozzuk ezt a küzdelmet, magunkba hozzuk ezt a fájdalmat, és hozzuk magunkkal az egyházba is. Emlékszem egy öreg presbiterre, aki, amikor arról beszéltünk, hogy melyik a legtökéletesebb, vagy a legteljesebb teológia, vagy egyház, vagy gyülekezet, vagy ez volt a téma felekezetek közötti viszonyra, akkor azt mondta, ez egy visszatérő szavajárása, hogy mutassátok meg nekem a tökéletes egyházat, és én oda fogok menni, és attól a pillanattól kezdve az már nem lesz tökéletes. Mert ha én ott vagyok, az már nem tökéletes. Persze nem csak magára is értette, hanem ránk is, de azért így fogalmazott. És igaza volt, és teológiailag pontos volt, hogy mi visszük bele. Mi visszük be a jó és a rossz küzdelmét a keresztény közösségbe. Visszük a szívünkbe, mert ezt szakítottuk, ezt értük el azzal, hogy föllázadtunk az Úristen ellen, és amíg a megváltás teljesen nem lesz bennünk, amíg ki nem bontakozik, le nem lepleződik az Istennek a hatalma, addig ez van bennünk, most is, ma is, holnap is, simul justus et peccator, egyszerre megigazult és bűnös. Tehát az első üzenet ez, a fájdalmas, de tisztázó üzenet, a jó és a rossz küzdelme itt belül, a gyülekezeten belül, a keresztény ember szívén belül is küzd, és ott van ez a küzdelem. Ugyanakkor És ez a második gondolat, és ezt is tisztán kell látni, nehogy eltévedjünk ebben a kemény igében, itt most nem az üdvösségről van szó. A Jánosi levél most nem az üdvösségről tanít. Tehát nem azt mondja, hogy aki a jót cselekszi, az Istentől van, tehát üdvözül, aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent, tehát elkárhozik. Hát ha valaki, akkor mi protestánsok tudjuk, hogy az üdvösség az nem cselekedetekből van. Itt sem arról van szó, hogy jót cselekedtél, mert az Isten követted, tehát üdvözülsz, rosszat cselekedtél, elfeledted az Istent, tehát elkárhozol. Az ige, amelyet olvasunk, az arról szól, hogy a keresztény ember, aki magában hordozza ezt a kettősséget, ebben a kettősségben él és cselekszik, és dönt lépésről lépésre. Igen, a keresztény ember, simul justus et peccator, cselekedhet rosszat is. De meg is fordíthatjuk a kérdést. Miért? Van olyan keresztény ember, aki csak jót cselekszik? Van olyan keresztény ember, aki ennél a leckénél otthon maradhat, hogy ez rám nem vonatkozik? Ki az, aki csak jót cselekszik? Jézus egyszer egy írástudó megkérdezi, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy üdvözüljek? És Jézus a tőle megszokott módon zavarba ejtően visszakérdez, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. Nem az a kérdés, hogy hogy történhetett ez meg velünk, hanem az a kérdés, hogy van-e valaki, akivel nem történt meg, hogy rosszat cselekedett. Hogy úgy cselekedett, mint aki nem látta az Istent, pedig keresztény ember. János harmadik levele megemlít valakit, Diotrefésznek hívják. Hatalomra tör, rágalmaz, akadályozza a missziót. Őt név szerint is tudjuk. És a többi? A többi az jó volt? A többi az bűntelen volt? A többi az soha nem vétett az Isten ellen? Bizony itt van közöttünk a 130. Zsoltárnak a sóhajtó kérdése. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda állhat meg előtted? Senki. Olyan az életünk, kedves testvérek, mintha elmegyünk a kórházba látogatni valakit, és ott látunk egy nagyon-nagyon beteg embert, egy nagyon-nagyon összetört embert, és elszorul a szívünk, hogy hogy lehet valaki ennyire beteg, hogy lehet az emberi élet, ami olyan csodálatos, olyan szép, hogy lehet ennyire összetört, hogy beleszorul az embernek a szíve. Tehát föltehetjük a kérdést, hogy miért a többiek azok egészségesek? Hogy a kórházban egyébként mindenki rendben van, csak ez a szerencsétlen embertársunk, ez van összetörve? Hát nem arról szól a dolog, hogy itt mindenki beteg? Néha az orvosokat és az ápolókat és a látogatókat is beleértve. Ő nagyon beteg, ő neki a nevét tudjuk, de a többiek is ugyanebben vagyunk. Beteg, az egész kórház azért van, mert hogy az emberek mindig és újra és jövőre is és ezután is megbetegednek. Mert magunkba hordozzuk ezt a törékenységünket, ezt a sebezhetőségünket. Tehát, kedves testvérek, ez az ige, ez nagyon kategórikus, de most nem az üdvösségről beszél az apostol. Hogy kik azok, akik jót cselekednek és üdvözülnek, és kik azok, akik rosszat és kárhoznak. Hanem akkor miről? Ha nem az üdvösségről van itt szó, akkor miről van szó? Így fogalmaznám meg, az apostol itt, János harmadik levele, az Isten jelenlétéről a cselekedeteinkben. Erről beszél, hogy hogyan van jelen az Úristen az egyes cselekedeteinkből. Így magyaráznám ezt az igét. Aki a jót cselekszi, írja a levél, az az Istentől van, annak az egyedül jó ebben a konkrét cselekedetében is adott erőt arra, hogy jól döntsön, jól cselekedjen, jól szóljon. Mert az Istenre nézett. Mert az Isten segítségét kérte, és ebben a cselekedetében is az Úristen, aki egyedül jó, mondja Jézus, ő megadta azt az erőt, hogy ez a cselekedet, ez a döntés, ez a lépés, ez jó legyen. És fordítva, aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent. Az ebben a konkrét cselekedetében nem látta, mert nem kereste, vagy nem kérte, vagy látta, de nem engedett neki. Az ebben a cselekedetében kihagyta az Úristent ebből a cselekedetéből. Rossz is lett a cselekedet. Döntött, cselekedett, szólt, tett valamit, és kihagyta az Úristent, és ennek meg is lett az eredménye. Megint Jézusra hadd hivatkozzam, Máté 7-be, de más helyen is írja, jó fa, jó gyümölcsöt terem. A rossz fa, rossz gyümölcsöt terem. A jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt. A rossz fa nem terem jó gyümölcsöt. Kategórikus, ugyanez, jó és rossz. A konkrét cselekedetekre. Van-e esélye a keresztény embernek egy konkrét dolgot jól véghez vinni? Azt mondja a János levél, persze. Az Isten megsegíthet. Az Isten erőt adhat, hogy ez a konkrét napod, cselekedeted, döntésed, szavad, vagy hallgatásod, az jó legyen, az gyümölcsöt teremjen, az az Isten dicsőségét szolgálja. Vagyis mit mond a János harmadik levele? Egyetlen cselekedetedből, egyetlen döntésedből, egyetlen szavadból se hagyd ki az Istent, mert az istentelen cselekedet, az istentelen döntés, az istentelen szó, az rossz lesz, az rossz gyümölcs lesz. Az rossz gyümölcs lesz akkor is, hogyha a fa eredetileg jó volt. Emlékszem, amikor először jártam Kecskeméten, és a parókia átalakítás folyt, és mentem föl a még kialakításra készülő lakrészbe, és ott láttam a munkásokat, ahogy dolgoznak, és akár merre mentem, a falon mindig ott volt az adott lakásrésznek a tervrajza, amit az építész megtervezett. Mert az ember az nem csak úgy fejből építkezik, hanem tervek alapján, jobb esetben. Ez most így történt. Miről szól ez? Az életünk az az Isten terve szerint kell, hogy történjen. Az úgy nem megy, hogy van egy terve az Úristennek, van a terve az építésznek, és akkor azt követjük, de egyik nap azt mondjuk, hogy most csak úgy magunktól fogunk építkezni. Magunk döntjük el, hogy hol lesz a fal, milyen anyagot teszünk bele, lesz-e ablak, nem lesz ablak, lesz-e ott fűtéscső, vagy nem. Majd holnap újra folytatjuk a tervek szerint. Az egészet elrontja. Ha az ember az Isten terve szerint megy, akkor mindenben, akkor nem lehet azt mondani, hogy a lakásnak ebben a zugában, vagy az épület gépészet ezen szakaszában rögtönözni fogunk, és majd valahogy visszatérünk. Nem tudunk visszatérni, vagy az egészet vissza kell bontani, amit önfejűen, a tervek nélkül megtettünk. János azt mondja, János harmadik levele, ne térj el a tervektől. Van terv, akár melyik szobába mentem, mindig oda ki volt valahogy ragasz, hogy itt ez a szoba, ez a helyiség, ez a megépítendő dolog, hogyan van megtervezve. Azt szerint kell eljárni. Egyetlen lépésből se hagyd ki a tervezőt, aki ezt az egész épületet megtervezte. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, azt mondtuk a második gondolatban, hogy itt most nem az üdvösségről van szó, hanem ez egy etikai kérdés. De ezzel nem azt állítjuk, hogy ez nem lényeges. Hogy lényegtelen az, amiről itt beszél a Jánosi harmadik levél. Azt mondja a Jánosi levél, csak az Isten véd meg önmagunktól, a saját rosszunktól. És csak Istennel együtt tudunk jót cselekedni. De hát miért is ne tennénk? Miért is cselekednénk az Isten nélkül? A gyülekezetben vagyunk, az egyházban vagyunk, mind ahogy itt is egy konkrét gyülekezeti helyzet van. Hát ti látjátok az Isten, ti ráláttok az Úristenre, jelen van közöttetek az Isten, miért is cselekednétek az Isten nélkül? Minden lehetőségetek, mondja a Jánosi levél, minden lehetőségetek megvan arra, hogy vele, hogy általa, és hogy az ő dicsőségére cselekedjetek. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igéjére a 395. dicséretünkkel, és énekeljük annak mind a két fennmaradt verszakát, tehát két verszakot, a második és harmadik verszakokat szeretetben összeforva egy közös test tagjai.
Oh,
Hajtsuk meg a fejünket, és helyünket elfoglalva imádkozzunk. Könyörülő atyánk, a Zsoltárossal együtt mondjuk, bizony meg nem állhatnánk előtted, hogyha minden bűnünket a fejünkre olvasnád. Hálát adunk a te nagy kegyelmedért. Hálát adunk azért a nagy türelemért, irgalomért, amivel bűneinket, azt a sok gyalázatot, amit a te nevedre hoztunk, megbocsátottad, hogy még itt lehetünk, és hallgathatjuk a te evangéliumodat. Mert evangélium és örömüzenet a te kegyelmed és szereteted, amely látva, ami gyarló bűnös voltunkat, mégsem fordult el tőlünk. Hálát adunk azért, hogy te azért jöttél, hogy megkeressed és megtartsd azt, ami elveszett. A mi életünk az, ami elveszett. A mi szívünk, a mi üdvösségünk veszett el, de te megtaláltad, és neked van hatalmad és szereteted arra, hogy megtartsd. Tarts meg minket is ebben a hitben és reménységben. Tarts meg minket abban a hűségben és közelségben, amelyben minden döntésünket, minden lépésünket, minden cselekedetünket a te igédhez mérhetjük. Légy jelen a legaprólékosabban, minden pillanatra, minden lépésre lebontva, légy jelen az életünkbe, hogy semmit el ne roncsunk, hogy semmit meg ne csúfoljunk, hogy másokat meg ne botránkoztassunk. Csak a te kegyelmedből, csak a te lelked erejéből történhet ez. Ebből élünk, és hogyha sikerült valamit elérni, ha sikerült gyümölcsöt hozni, ha sikerült szolgálatot elvégezni a te dicsőségedre, akkor az a te erődből, a te lelkedből volt. Ezt kérjük továbbra is, mert nap mint nap a te lelkedből élünk. Tele van a szívünk gyászsal és szomorúsággal, tele van az életünk megdöbbentő, fájdalmas eseményekkel. Segíts nekünk ezeknek a hordozásában. Légy velünk ott a gyászolók kísérésében, az imádságban, a vigasztalásban, a könyörületben. Állj ott a gyászolók mellett akkor is, ha emberi szavaink, gondolataink, még a jelenlétünk sem tud segíteni. Te vagy az egyetlen, aki vigasztalsz, te vagy az egyetlen, aki megtartod az életünket. Te vagy az egyetlen, aki kihozod az életet a halál fogságából. Emlékeztes, erősíts minket ebben a hitben, a koporsó mellett is, a fájdalomban is, a gyászban is, a megmagyarázhatatlanban is. Így könyörünk a betegeinkért is, a kórházban lévőkért, akiknek a sorsáért nem tudunk már semmit tenni, ahol nincsen eszközünk a segítségre. Urunk, ahol mi eszköztelenek vagyunk, ott neked még minden a kezedben van, ott még neked minden lehetséges. Mutasd meg a hatalmad testvéreink, szeretteink életében is. Gyógyítsd a betegeinket, erősítsd a betegséget hordozókat és a betegeket ápolókat. Te légy azokkal, akik mások terhét hordozzák, másokat segítenek, másokért imádkoznak. Adj ehhez a nehéz szolgálathoz erőt és alkalmas szívet. Így könyörgünk gyülekezetünk minden szolgálatáért, az igei szolgálatokért, a szeretetért, a vigasztalásért, a bátorításért, a tanításért, ennek a nagy gyülekezetnek sok-sok tőled kapott szolgálatáért. Add, hogy a szolgálatunk a te dicsőségedet hirdesse, a te evangéliumodat juttassa el az emberek szívéhez. Így kérünk áldást a városunkra is, országunkra és nemzetünkre is, de könyörgünk a körülöttünk élő népekért is, az egész emberiségért. Urunk, te, aki Jézus Krisztusban megváltottad ezt az emberiséget, mutasd meg ezt a szeretet hatalmat napról napra, milliók és milliók szívében, hozd előre, hozd létre a te kegyelmedet és szeretetedet, mutasd meg a te jelenlétedet. Így kérünk, hadd tudjuk együtt hirdetni az egész emberiség, szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind a föld az ő dicsőségével. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, testvéreim, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el most a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Hirdetem, hogy a kiáratnál hirdetőlapokat találunk, ahol a gyülekezet híreit pontosan is megtaláljuk és rögzíthetjük. Vigyünk ebből a hirdetőlapból azoknak is, akik ma nem tudtak itt lenni közöttünk. A mai napon 11 órakor tartunk még családi istentiszteletet az általános iskola szolgálatával. 15.30-kor a vacsiközi bibliaórára hívogatjuk elsősorban az azon a környéken lakókat, a Fodor családhoz, a Szép Ilonka utcába, illetve este 6 órakor hitmélyítő tanító istentiszteletet tartunk itt a templomban. Heti alkalmainkról csak röviden, hétfőn 5 órától a Kecskeméti Vég Mihály énekkar próbál a megszokott helyen, ugyancsak hétfőn 6 órakor házi bibliaóra lesz Oskolás Jánosnál a Horváth Döme körúton. Kedden házi biblióra a Hunyadi Városi Közösségi Házban 4 órakor, este 6 órakor házi biblióra a Műkertvárosba, Kontra Péteréknél a Tüzér utcában. Szerdán 5 órakor a kórházi csoport tartja megbeszélését a Tóth Endre teremben. Csütörtökön, pénteken, szombaton este 6 órakor bűnbánati előkészítő sorozat lesz itt a templomban, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A ránk következő vasárnapon, ha Isten engedi és élünk, úrvacsorás istentiszteleteket tartunk, itt a templomban is, 9-kor is, 11-kor is, és este 6-kor is, illetve a város más református istentiszteletein is, úrvacsorai közösségekre hívjuk a gyülekezet tagjait. Hirdetem, hogy jövő vasárnap a 11 órai istentisztelet a városi hittancsoportok tanév nyitója is lesz egyben. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak gyászoló testvéreinkért. Az elmúlt héten búcsúztunk Németh István László testvérünktől, aki 75 éves korában ment el a minden élők útján. Halottaink, Körös Jánosné, Kis Piroska Erzsébet, 85 évet élt testvérünk, temetése szeptember 22-én, csütörtökön 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Kotrocó Kézáné, Budai Julianna, 92 évet élt testvérünk, temetése szeptember 23-án, pénteken 3 órakor lesz a köztemetőben. És szomorú, megrendült szívvel hirdetjük, hogy gimnáziumunk volt diákja, Fazekas Réka, életének 20. évében tért haza mennyei urához. Temetése szeptember 24-én szombaton Nagyváradon lesz, a nagyváradi idő szerint 12 órakor, a váradi Rulikovszki temetőben. Kérem a testvéreket, hogy imádságba hordozzák a gyászt hordozó, fájdalmat hordozó testvéreket. Hirdetem a házasuló jegyeseket is, örvendezzünk az örvendezőkkel. Először hirdetjük Osváth Bence, kecskeméti születésű református ifjút, aki jegyezte Bukovszki Anita, kecskeméti születésű római katolikus hajadont. Másodszor hirdetem Vadász Lászlót, aki jegyezte Molnár Nórát, és harmadszor hirdetjük Szőke Tibort, aki jegyezte Mészáros Ágnest. Isten áldja meg a tervezett házasságkötéseket, legyen gondviselő uruk egész életükben. Köszönettel hirdetjük az adományokat, az elmúlt héten mintegy 420 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. További híreink, október 16-án 17 órakor a Budai Uránia Nemzeti Filmszínházban rendezik az idei reformációi gálát. Kérjük, hogy aki részvételi szándékát jelezni akarja, ezt a lelkészi hivatalba tegye meg szeptember 20-áig, és akkor a hirdetőlapon is jelzett módon erre a reformációi gálára jegyeket lehet igényelni. Szeptember 19-én hétfőn 15 órakor a kézimunkakör szeretett vendégséggel egybekötött nyitó alkalmára hívjuk az érdeklődőket a Budai utcai Sion házba, még egyszer szeptember 19-én hétfőn 15 órakor. Jótékonysági ruhavásárt szervezünk holland használt ruhákból szeptember 23-án pénteken az időpontot és a helyszínt, a Szarvas utcai diakóniai központot megtaláljuk a hirdetőlapon is. Az aradi vértanúkra emlékezve gimnáziumunk diákjai és kísérőik október 3-án indulnak kerékpárral Aradra. Kérjük, hogy aki tudja, támogassa útjukat, adományaikat egyházközségünk pénztárába fizethetik be. Köszönjük az erre a célra befizetett adományokat is. Egyházközségünk cserkész csapata toborzást hirdet az 5-es leendő cserkészek számára, hogy részesei lehessenek egy életre szóló közösségüknek. Alkalmaik pénteken délután vannak, az iskola épületében jelentkezni lehet, jelentkezéshez szükséges információkat a szórólapokon találunk meg. A gyülekezeti ifjúsági munkatárs képzést hirdetem, 6 alkalomból álló ifi vezetésben való jártasságot, készséget segítő képzést szervezünk, további információkat Vince Árpád lelkipásztor vallástanárnál találhatunk. És végül hirdetem, hogy szeptembertől a 9 órai istentiszteletekkel párhuzamosan iskolások számára tartott alkalmunkat itt a templomba kezdjük, mint ahogy ezt látta is a gyülekezet. Tehát együtt a templomba kezdünk, és utána a derekas ének végén mennek ki a gyermekek, a hittanos gyermekek ezzelre az alkalomra. A templomovis gyermekek azok ezután is változatlanul 9 órai kezdettel a Betlehem kapuja játszóházba kezdik az alkalmukat. Tehát az iskolás gyermekisten tiszteletre érkező gyerekeket várjuk ide a templomba a szüleikkel együtt, és ők mennek külön a gyülekezeti központba a gyermekisten tiszteletre. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Keressük meg a záróénekünket, kedves testvérek, a 462. dicséretünket, ezzel zárjuk Isten tiszteletünket. Mind a 3 verszakot énekeljük, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.